Sziasztok, üdvözöllek titeket a mai Gerilla Karrier Podcastban. A mai vendégem nem más, mint Barát András lesz, és amiről fogunk beszélgetni, az a pályamódosítás, azaz hogyan csináld ezt okosan. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásom a mai beszélgetésre.
Átsétáltam a szomszéd szobába.
Átsétáltam a szomszéd szobába.
Sziasztok, hello mindenki.
Igazából volt már egy beszélgetésünk korábban ebben a podcastban, arról beszélgettünk, hogy mit tanuljon valaki. Most pedig egy picit arra a területről kérdeznélek téged, hogy hogyan érdemes a karrierünket tervezni, hogyan gondolkodjunk erről. Én azt látom a mindennapokban, hogy ilyen ördögi körforgásban élünk, és igazából sosem állunk meg, hogy egyszer végig gondoljunk, hogy mi akarunk lenni majd 5 év múlva, vagy hova akarunk eljutni 5-10 év múlva. Hogy ellátotta ezt? Tudom, hogy nagyon-nagyon sok személyes konzit tartasz, több mint 200-at egy évben, és azt hiszem, hogy van benne egy olyan eszencia, vagy rálátás, ahogy látod, hogy az emberek hogyan terveznek karriert. Változott ez valamit az elmúlt 5-10 évben, vagy még mindig ugyanígy adhok jelleggel történnek ezek a dolgok?
Legtöbben szerintem esetlegesen tervezik a karriert, hogyha egyáltalán hosszabb távú tervezésről beszélünk. Ugye fiatalon valamilyen területre sodródunk, vagy saját indítatásból, vagy szüleink javaslatára végzünk el képzéseket. A szerencse nagyban hozzájárul, hogy melyik irányba is indítjuk el a pályafutásunkat, mi lesz, hova vesznek fel egyáltalán, és aztán ez nagyon meghatározza, hogy hogyan alakul később a pályafutásunk. Most akinek szerencséje volt ennél a választásnál, az nyilván sokkal könnyebb helyzetben van, de ugye így 20 év távlatában, hogyha nem csak a fiatalok helyzetéről beszélek, hanem akár a középkorúak, vagy az 50 pluszosok, mert szerintem az 50 pluszosok is középkorúak helyzetéről, tehát 20 év távlatában még az is, ami régen jól ment, az már valószínűleg most nem megy jól. De bennünk van az, hogy hát mi régóta ezt csináljuk, és egyszerűen nem nagyon akarodzik váltani, egyszerűen teljesen testidegennek tűnik az, hogy én valamilyen más területre átevezzek. Tehát a szerencsének nagyon nagy szerepe van, volt benne, hogy hogyan kezdődik valakinek a karrierje, de azután már a mi felelősségünk, hogy ha nem vagyunk teljesen elégedettek, akkor ezzel csinálunk-e valamit. És én azt látom, hogy itt nincs meg az az igény, mint mondjuk egy vállalatnál vagy vállalkozásnál, egyértelmű szerintem a cégvezetők többségének, hogy a stratégiával nagyon sokat kell foglalkozni. Tehát dolgozhat minden munkatárs 120%-on, hogyha a stratégia nem jó, nem jó a termékfejlesztés, nem jó piacok irányában, mert nincs kereslet a termékre, akkor csődbe fog menni az a cég, vagy vegetál. Most nagyon sok szakember ebben a helyzetben van, hogy nem fordít annyit a stratégiai tervezésre, a 3-5-8 éves tervezésre, szakmai dolgokról beszélek elsősorban. Gyakran abban látja a megoldás, hogy hát keményebben kell dolgozni, meg még jobb időmenedzsment, meg még jobb beosztás, mikor sokszor már nem ez lenne a megoldás, hanem egy stratégiai váltást is kellene csinálni. Úgyhogy ez szerintem egy fontos üzenet, hogy többet kell ezzel foglalkozni. Na jó, de hova tovább?
Sokan ezt úgy fogalmazzák meg, amikor hozzád jönnek, hogy András, én csak egy normális állást szeretnék, és igazából legyen egy jó főnököm, egy bejelentett állásom. Hogy látod, hogy ez a jó stratégia, vagy ez zsákutca hosszú távon?
Érdekes, Viki, mert sokáig ezt hallottam, tehát, hogy szerintem, nem tudom, 4-5 évvel ezelőttig valóban ez egy nagyon hangsúlyos igény volt az ügyfelektől, hogy én csak egy normális állást szeretnék, amiből meg tudok élni. De ez itt talán a magas inflációs időszak miatt, nem tudom, de ezt már nem hallom mostanában, azt hallom, Fi András, én szeretnék váltani, szeretnék olyan területre, vagy úgy alakítani a karrieremet, hogy jobban tudjak keresni, mert erodálódtak a fizetések. Régen egy 500 nettós fizu, az nem volt egy rossz fizetés. 600-700 nettó, az már kifejezetten jónak számított. Ugye az már 1 milliós bruttó volt nagyjából. Még ma is az. De a vásárló ereje az sokkal kisebb. Egy 500 nettó, az most már nagyon, nagyon necces kérdés. És hangsúlyosan megjelenik. Tegnap is két ilyen konzultációm volt, hogy és én olyan területre szeretnék menni, ahol jobban megbecsülnek anyagilag.
Én is ezt érzem, hogy régen egy félmilliós fizetés, az egy álom volt a felét. Azt elérni, az már egy biztonságot jelentett. Ma már, ha kérdezem az ismerőseimet, azért ez már inkább egy 1 millió forintos havi fizetési összeg, amit el szeretnének érni. Na de mivel tudjuk ezt elérni? Ha vezetői karrier felé indulunk, vagy ha valamilyen területnek a specialistává válunk? Melyik a könnyebbik út? Mi az igazi karrier ebben?
Ugye régebben az volt, hogy figyelj, hogyha sokkal többet akarsz keresni, akkor menj vezetői állásoknak. Állásokban legyen csoportvezető, menedzser, igazgató, és aztán hatalmas volt emiatt a tülekedés a vezetői állásokra. Ugye a rendszerváltás után a menedzsereket nagyon megbecsülték, mert kevés ember beszélt tárgyalási szinten angolul, vagy esetleg egy másik idegen nyelven. Másrészt kevés embernek volt nyugati típusú vezetői tapasztalata, aki ráadásul szót tud érteni a német, amerikai, angol menedzsmenttel. De az elmúlt 30 évben kinőtt az a réteg, aki profi menedzser, jól beszél, tárgyalási szinten beszél angolul, és lehet, hogy most már a legtöbb helyen nincs is igazából másik nyelvre szükség, másik idegen nyelvre szükség. Szuper vezető, de nincs ennyi vezetőre szükség, mint amennyi jó vezető kinevelődött. Ez ugye az igazgatói állásoknál egyértelműen látszik, hogy nincs ennyi igazgatóra szükség, ahány igazgatói képességekkel rendelkező ember van. Tehát emiatt, hogyha megnézzük a minimálbérhez képest, vagy az átlagbérhez képest, akkor a vezetői fizetések közel sem nőttek annyira, mint a minimálbér vagy az átlagbér. Ezzel szemben a szakértői tudás felértékelődött, ugye, ami ez a köznyelvben lecsapódott, hogy a burkolók meg a villanyszerelők mennyit keresnek, vagy viszonylag jól keresnek. De nem csak szakmunkás állásokra gondolok, hanem irodai állásokban is a specialista tudás felértékelődött. Hogyha csak nézem a mi egyik szakterületünket, amiben a cégben dolgozunk, ugye az online marketing, mikor elkezdtük, ugye most már lassan 11-12 éve dolgozunk együtt, annak idején mi ketten csináltunk mindent a cégben, mindenféle marketinget. Most nálunk van legalább 3-4 specialista munkakör házon belül, plusz házon kívül még legalább 3-4 specialistával dolgozunk. Tehát létrejött egy csomó olyan új munkakör, és most csak a marketinget említettem, de ez minden más szakterületre igaz, hogy specialista kell, tudás kell hozzá, és nagyon nagy hatása van annak a tudásnak. És a specialista tudás és a specialista állások felértékelődtek. Szerintem ez egy jó hír mindenkinek egyébként, hogy most már nem kell feltétlenül könyökölni, törtetni, segget nyalni, meg nem tudom micsoda, a vezetői állások érdekében, meg aztán azért a vezetők igen nagy stressz alatt dolgoznak a legtöbb helyen, hanem a szakértői állásba is el lehet érni vezetői szintű fizetéseket, tehát ugye jó néhány olyan ügyfelünk, vagy 1,5-2 millió a bruttója, és nem így kezdte, mikor hozzánk fordultak, akkor egy ilyen átlagos 5-600 ezer forintos nettóval rendelkeztek, mit tudom én, 7-8-9 ezer forintos bruttóval, ezt meg másfélszerezik, megduplázzák, és gyakorlatilag igazgatói szinten tudnak keresni szakértői állásokba. Ez egy nagyon nagy előre mozdulás. Szerintem óriási potenciál van benne.
Illetve hosszú távú jövőkép. Na, ez is specialistaként még 50-60 évesen is lasszóval keresnek majd téged. Vezetőként nem biztos, hogy olyan könnyű, ha váltani szeretnél, elhelyezkedni egy ugyanazon a szinten. Nem igaz?
Abszolút így van. Tehát a vezetők, az 50 pluszos vezetők, 55 pluszosok már érzik, hogy hát már nem ők az első választás. Lehet, hogy ugye a cégeket, hogyha nézzük, a cégek, főleg a közép-nagyvállalatok, a fiatalabb munkaerőt szeretnék bevonzani. Ez egyre nehezebb, mert ugye kevés fiatal születik most is, meg ezelőtt 20-25 évvel ezelőtt is már kevés fiatal, vagy kevés gyerek született. És minden esetre a cégeknek szükség van azért fiatalokra, nagy a verseny, de most egy fiatalosabb, mit tudom, egy 30 éves átlag életkorú csapatnál, ugye ugyanúgy, ahogy egy edzőnél nem biztos, hogy szerencsés, hogyha egy generációs különbség van, emiatt én azt látom, hogy gyakran a vezetők sem az 50 pluszos kategóriából kerülnek ki. Na most, akinek van eddig vezetői tapasztalata, akkor mit csináljon, hogyha egyébként nincs is annyi vezetői állás, és oda se feltétlenül 55 éveseket keresnek neki, a szakértői állás jó lehet. De kérdés, hogy fejben ezt meg tudják-e hozni, mert olyan régóta operál mondjuk egy vezető vezetőként, mondjuk 25 éve, 20 éve vezető, hogy neki ez egy ilyen nem is tudja gyakran magát elképzelni szakértőként. Tehát meg kell tanulnunk másképp, sokkal rugalmasabban gondolkozni. Egy vezetőnek elmenni szakértői állásba ugyanakkora feladvány, mint valakinek pályát módosítani, hogy eddig mondjuk tanár volt, és aztán elmenni a versenyszférába valami irodai állást csinálni. Tehát mindenkinek igazából ahhoz, hogy a munkaerőpiac igényeihez idomuljon, egy nagyfajta rugalmasságra van szükség, hogy ne csak úgy lássa magát, ahogy 20 éve dolgozik.
Igen, nagyon jellemző a mi ügyfeleink között az, hogy úgy jönnek hozzánk, hogy úgy érzik, hogy megrekedtek az életükben, a karrierjükben, így bizonyos szinten. És akkor itt kapcsol be ez a félelem, hogy mi megmutatjuk, hogy mit kellene tanulni, de hogy nem hiszik el, hogy rá is lehet az, hogy valaki akár 2 év intenzív tanulással teljesen 180 fokban meg tudja változtatni a karrierjét, az életét, elképzeléseit? Hogy látod?
Ennél gyakran sokkal gyorsabban meg tudják változtatni az ügyfeleink. Gyakran 3-4-5 hónap. Ez nem ígéret, csak azt hangsúlyozom, hogy nincs szükség 2 éves felkészülésre, hogy ezt valaki meg tudja csinálni. Ugye pont egy nagyon friss sztori, egy ügyfelem főleg értékesítés területen dolgozott, sokáig ilyen hallókészülékeket forgalmazó üzletben dolgozott értékesítőként, és aztán üzletvezetőként, aztán elment az elkereskedelembe dolgozott, aztán az egyik nagy hipermarket láncnál dolgozott, de főleg kereskedelmi területen, de azért már voltak neki elemzési feladatai, kalkulációk, árazás, stb. Ilyen feladatai. És rájött, hogy neki ez a számokkal való munka is legalább annyira tetszik, mint az emberekkel való munka. Ugye gyakran hangsúlyozom, hogy az adatelemzés típusú állásokra, üzleti intelligencia állásokra mekkora igény van. Amint elkezdte ezeket tanulni, egyébként a napi munkájába is be tudta ültetni haladó Excel tudás, Power BI tudás, egy kis SQL lekérdezés, és azt mondta, hogy heti 5-6 megkeresést kapott a LinkedIn-en, elnyert állásajánlatokat, de még nem látta annyival jobbnak az új állást, hogy váltson, és aztán most január elején azt mondta, András, dupla akkora nettóra kaptam fizetést, és jóval nagyobb kafetériát, mint ahol eddig valahol láttam, és akkor már váltottam. Tehát ez mondjuk fél év kellett hozzá, de ő, hogyha nagyon akart volna, már tavaly nyáron jártam személyes konzin, akár októberben, novemberben már tudott volna váltani, nem akart, még az nem volt elég jó, hogy fél év alatt azért egy értékesítési kereskedelmi területről, egy adatelemzés üzleti intelligencia terület, az egész nagy váltás mondható. És ezt meg lehet csinálni, de nyilván az ember fél, hogy ez erre én alkalmas vagyok, ezt én meg tudom csinálni. Az ilyenkor a kulcs, hogy le kell bontani egy munkakörben a feladatokat, hogy mivel is foglalkozok. Nagyon gyakran felcímkézzük magunkat, hogy én ki vagyok. Például tegnap elmentem 2 személyes konzultáció, és az esti előadásom előtt szoktam elmenni csütörtökön edzésre a Tor Gymbe, és akkor ott van egy ilyen vicces idézet a recepció, hogy mindenki egyenlőnek született, de nem mindenkiből válhat pultos, vagy valamilyen ilyen kis poénos üzenet motto van kint a recepción. És ugye a pultosok, a pult recepciósként dolgozók, pultosként dolgozók, ugye gyakran hogy címkézik fel magukat, hogy én pultos vagyok. És ő már kapásból beteszi magát egy kategóriába, hogy én csak egy pultos vagyok, vagy én egy pultos vagyok. Ráadásul, hogyha így is hívja magát, akkor mindenki más beteszi őket ebbe a kategóriába, hogy ja, hát te csak egy pultos vagy. De hogyha azt mondom, hogy figyelj, ügyfélszolgálati munkatárs vagyok, megnyílnak a lehetőségek. Vagy a múltkor masszázson voltam egy masszázsstúdióba, thai masszázsról szoktam menni, hogyha beállít a sok sportolást a hátam, és pont erre panaszkodott a recepciós lány, hogy hát ő 13 éves csinál, és nem látja a kiütöt. Miért? Mert ő is pultosként kategorizálja be magát. De hogyha azt mondom, hogy ügyfélszolgálati munkatárs, vagy ügyfélszolgálati és értékesítés munkatárs vagyok, megnézem, hogy miből is áll a munkám, akkor már sokkal több mindent rá lehetne kötni. Tehát ezt javaslom mindenkinek, hogy ne címkézzem, hogy hát én az államigazgatásban dolgozok. én egyéni vállalkozó vagyok, hanem nézem már meg egy picit részletesebben, hogy milyen összetevői vannak a munkának, mert hogyha van valamiben még akkor is, hogy a munkámnak 5-10%-át tette ki, de van már valamennyi kis hasonló tapasztalatom, akkor abban az irányban már el fog tudni menni. Nyilván hozzá kell tanulni. Ugyanez volt ugye a híres rendőr, sztorinál rendőr ügyfelemnél. Egyébként épp 2 hete járt nálam a rendőr ügyfelem feleségének egyik kolléganője, úgyhogy innen is tudom, hogy jó helyen van, stb. Ugye ő rendőrnyomozóban lett üzleti intelligencia elemző. Ugye ez a kapröcs az volt, hogy egy rendőrnyomozó, gazdasági nyomozó bankoktól kér le adatokat, telekommunikációs cégektől híváslistákat. Tehát akkor már látom, hogy van benne elemzés. Vagy egy tanárnőnél, aki EU-s pályázatokkal is foglalkozott. Igaz, hogy ő biológia és angol tanár volt főállásban, de ha már foglalkozik egy kicsit EU-s pályázatokkal, projektekkel, akkor már mondhatom, hogy van projektmenedzsment tapasztalat, el tud menni abba az irányba.
Van egy módszertan, amiről most is már így beszéltél, hogy milyen lehetőségeik vannak váltani, de azt hiszem, hogy most már ez a te nevedhez fog függődni, ez a karrierhack módszertan, amit a mentorklubban is több ezren követnek. Egy pár szóban ezt összefoglalnád, és igazából megmutatnád, hogy mi ennek az előnye, ha valaki ezzel él, és elkezdi használni.
A karrierhacknek ugye az az előnye, hogy keressük meg azokat a területeket a munkaerőpiacon és a gazdaságban, ahol gyors növekedés, gyors fejlődés van, és ahová egy bizonyos újabb típusú munkakörre sok szakembert keresnek. És egy csomó ilyen terület van, amit a példát mondtam, az üzleti intelligencia, az IT projektmenedzsment, a felhő alapú informatika, a digitális marketing is ilyen. És mivel ezek újabb területek, de látszik már, hogy dominánsak a munkaerőpiacon, például alig látni olyan marketinges hirdetés, most direkt a beszélgetésünk előtt ránéztem általános marketing menedzser hirdetésekre, egy általános marketing menedzser hirdetésben 20-30%-ban a feladat felsorolás között ott van az online marketing. Tehát megkerülhetetlen, plusz még ott van a csomó online marketinges specialista munkakör. Tehát nagyon nagy a kereslet rá, de kevés ember, viszonylag kevés ember ért az online marketinghez. Tehát ebből következik, hogyha valaki pályamódosítóként kezd el online marketinget tanulni, akkor ő nagyon gyorsan el fog tudni ezen a területen helyezkedni, mivel ez egy keresett terület, és egyébként nagy hatása van a cégek működésére, ha eredményesen online marketingeznek, ez csak egy példa, emiatt jobban fognak tudni keresni, és gyorsabban tudnak előrelépni. Tehát könnyen tud váltani, jobban fog keresni, és amint elhelyezkedik, gyorsabban tud fejlődni. Ezt ígéri a karrierhack, ezt szerintem a legtöbben fél év alatt meg tudják csinálni, de ahogy mondtam, pár hónap alatt is. Mondjuk fél év alatt biztos, hogy mindenki még munka mellett is meg tudja csinálni. Akkor nem tudja valaki megcsinálni, és erről beszélünk külön, hogyha távolra jön, hogyha eddig futár volt, vagy idős gondozással foglalkozott, vagy masszőr volt, vagy nem tudom mi. Tehát, hogyha nincs semmi olyan tapasztalat, ami erre köthető. De azt nézzük meg külön. Mindenki más így gyorsan tud előre lépni. Ezzel szemben, hogyha ilyen hagyományosabb állásokban megy, amik már itt vannak velünk 30-40 éve, beszerző, könyvelő, HR-es, értékesítő, akkor ha ő erre akar váltani, akkor az sokkal nehezebb. Egy csomó ember akar HR-es lenni, ugye személyzet is munkatárs, rengeteg pályamódosító ember akar HR-es lenni. De hát legtöbbször lebeszélem őket, mert nagyon, nagyon nehézkes, mert jelenleg is van egy csomó HR-es a piacon, egy csomó fiatal jön ki az egyetemekről, akik személyzetisek, HR-esek akarnak lenni, tehát pályamódosítóként ő nagyon ritkán fog tudni betörni ide. Ha betör, akkor is lassú az előre menetel. Ő 5-10 évig még egy tapasztalatlan lesz a jóval tapasztaltabb már meglévő szakemberekhez képest. Tehát lassú az előre menete. Tehát ez a különbség, én úgy hívom, hogy az ilyen statikus, régebbi típus vállások között, és a dinamikus, vagy karrierhack által érintett vállások között.
Pont erről akartam kérdezni, hogy hogyan váltsunk igazából pályát, és ebben nagy szerepe van a dinamikus állásoknak. Már most beszéltél róla, de egy picit még mondaná mondjuk ilyen területeket is, mondjuk controllingon belül milyen ez a generalista controlling és a specialista állása ennek micsoda. Tehát csomó ilyen van a tarsolyodban, amit így sokkal jobban látsz, mint az emberek, hogy mi az a terület, amiben elindul. Egy pár példát mondanál, hogy mik ezek a dinamikus állások, amifelé érdemes elindulni?
Én inkább szakterületeket mondanék, és aztán ezen belül van 5-6 típusú állás. Tehát, hogyha említed a controlling, az egy régebbi típusú állás. Régebbi típusú, emiatt ugye azt mondom, hogy egy statikus állás, azon belül ugye már egy specialista, egy pénzügyi munkatárs, mondjuk egy generalista állás, egy kontroller, a specialista állás. De ugye én is dolgoztam kontrollerként, mit csináltunk régen? Csak is a céges árbevétel, meg eladott volumen adatokat elemeztük, mondjuk megcsináltuk az éves tervezést, és utána havonta, minden hónap végén, ugye mire elkészítettük az elemzéseket, az volt 1-2 hét, és vagy azokat a riportokat, amiket tudtunk utána elemezni, de csak pénzügyi adatokat elemeztünk. Ennek az újabb verziója az adatelemzés üzleti intelligencia, ami már nem csak pénzügyi adatokat elemez, hanem például, hogyha nézek egy logisztikai céget, aminek van 180 kamionja, nyomkövető van benne, GPS adatok vannak, rengeteg adat képződik. Ezeket az adatelemzéseket is el kell most már végezni, tehát ez az újabb típusú állás, adatelemző üzleti intelligencia, de aztán ott van az IT projektmenedzsment, nagyon nagy kereslet van, Product Owner, Scrum Master, IT Business Analyst. Én azt mondanám, hogy elsősorban nem munkakörbe gondolkodjunk még, mert az még túl sok, hogy mit csinál egy Scrum Master. Hát azt kell tudnom, hogy figyelj, az valami agilis projektmenedzsment, akkor megismerem, hogy mi is az agilis projektmenedzsment. Hogyha azt megismertem, akkor utána megyek, hogy milyen munkakörök is vannak itt. Úgyhogy nem, első körben nem munkakörben gondolkodjon valaki, hanem olyan munkakör megnevezések vannak, hogy még én is néha nézek, hogy mi és mit is csinál, hanem szakterületbe gondolkozom.
Igen. De ha mégis belemennék abba, hogy szeretném megtanulni azt, hogy mi az, hogy mit csinál egy Product Owner, vagy mit csinál egy Scrum Master, akkor hogy induljak el felé, hogy valójában mit csinál ő?
Nyilván megkérdezhetek néhány ismerőst, akár hogyha cégnél, ahol dolgozok, vannak ilyen típusú munkakörök, akkor kérhetem, hogy üljünk le egy kávéra, és aztán mesélj már a munkádról, mivel telik egy napod, milyen szoftverekkel dolgozol, milyen eszközöket használsz. Az is egy jó lehetőség, vagy szétnézünk az ismerőseink körében. De aztán ott jön a másik lehetőség, hogy szerintem itt a képzések nagyon jó lehetőséget kínálnak, hogy megismerjük, hogy mivel is foglalkozik egy munkakör, vagy egy adott szakterületben milyen állások vannak. És igazából ezért nagyon nehéz a karriertervezés valakinek, mert nem tudja, hogy na és mit csinál egy IT Project Manager, és mennyit keres? És milyen elvárások vannak, vagy egy lean specialista, vagy egy digitális marketingben, mennyit keres egy digitális marketinges, és mit kell hozzátudni? Amíg ezt nem tudja, addig nem igazán tudja szeretni se a területet, meg hogy ő alkalmas-e vagy rá, vagy nem. És itt jönnek be a bevezető típusú képzések, azontól, hogy ismerősökkel beszélgetek, aki esetleg ilyen területen dolgozik, hogy elvégzek egy képzést, de ne az egyéves képzésre iratkozzak be 500 000 forintért vagy 1 millióért, hanem egynapos képzés, ilyen kis bevezető képzés, hogy kapjak egy kis ízelítőt, hogy mi is ez az egész, ezt most eszik-e vagy isszák? Ugye én az online marketinggel így kerültem kapcsolatba 2008-ban, akkor már elhatároztam, hogy szeretnék saját céget indítani, és sose tanultam marketinget, mi az Isten az. Nyilván rájöttem, hogy kellene valami, és akkor elkezdtem cikkeket olvasgatni, akkor láttam, hogy van ilyen online marketing, meg Google Ads, mi az, hogy Google hirdetés, hogy működik az. Akkor rendeltem, akkor még nem volt ilyen online képzés, akkor ilyen CD-ket, DVD-ket, most már ugye sokkal könnyebb. És akkor láttam, hogy hát ez nekem tetszik, hát ez az én korábbi szakterületem, ez a pénzügy elemzéshez, ez kapcsolatban van vele. Hát itt is vannak számok, ez is jól mérhető. Ja, hát ebbe akár jó is lehetnék. Ráadásul kiderült, hogy jól írok szövegeket. Ja, hát itt akkor ezt is tudom használni. De ez csak akkor vált világossá, amikor elkezdtem már ezt megtanulni. És igazából ezt látom egy problémának, hogy sok ember fejében az, hogy tanuljak, ez két dolog. Két dologra szorítkozik, hogy beiratkozok valamilyen iskolába, OKS képzés, másoddiploma, vagy villanyszerelőnek tanulok, ilyen sok diplomás gondolkozik ilyenben, hogy akkor leszek, tehát valami iskolarendszerű képzés, vagy a cégem küldjön el valamilyen képzésre, és rohadjanak meg, mert most már, most már munkáltatom, nem is igazán küld semmilyen képzésre. És nincs meg az, hogy figyelj, ez most már a mi felelősségünk, de az elmúlt 10 évben volt, én azt mondtam, a tudás vagy a tanulás forradalma, hogy sokkal kedvezőbb bárhol lehet tanulni, mint eddig bármikor máshol az emberiség történelme során. Nagyon olcsón, nagyon jó minőségű oktatóanyagokhoz lehet hozzájutni. Ezeket érdemes csinálni. Ugye erre volt egy, az amerikaiak kezdték ezt, ugye linda.com, amit felvásárolt a LinkedIn, így jött létre a LinkedIn Learning, a Coursera, Coursera, az LDX, a Udemy, nagy amerikai e-learning felületek. Ezeknek a mintájára hoztuk létre, ugye mi is, hogy melyik legyenek ezek a képzések. Magyarul a Mentor Klubot, ahol egy nagyon kedvező havidér 140 képzéshez lehet hozzáférni. Tehát azért érdemes tanulni, hogy egyáltalán lássam, hogy mivel is foglalkoznak ott, mi is lenne a feladat, ez engem érdekel-e, egyáltalán passzol-e az eddigi hátteremhez, van-e valami olyan kis tapasztalatom már, amit majd fel tudok használni itt is.
Igen, amiről beszélsz, az egy 2010-es trend volt. Én is akkor kezdtem el online marketinget tanulni, mert láttam, hogy az offline marketing az halott lesz egy idő után, és hogy e felé megyünk. A Mentor Clubnak szerintem az a nagy előnye, hogy az idei kornak a trendjeit kezdjük el tanítani, és igazából, amit nálunk lehet tanulni, az aktuálisan most keresett specialista tudás. Mesélnél erről egy picit, hogy te mit látsz, hogy mi az a trend, amire érdemes akár bárkinek felülni, vagy erre figyelni, hogy erre most nyitni kell, vagy tanulni kell benne?
Vagy 8 vagy 10 ilyen nagy terület, ahol, amit mi ugye ilyen karrierhekkes területnek kategorizálunk be. Már néhány példát említettem. Mi kell még? Vagy mi?
Hát gondolok itt az, hogy az automatizáció szerepe, az adatelemzés, vagy az AI szerepe, hogy jön be a munkavilágába.
Oké, az automatizációt nem említettem, de igazából az automatizációnak azért van baromi nagy jelentősége, és most már nem a gyártás, nem csak a gyártás meg logisztikai automatizációról beszélek, hanem az irodai munkák automatizálásáról is. Mert itt egy munkatársnak óriási hatása lehet, és ezért is fizetik meg ezeket a munkaköröket nagyon. És gyakran, tehát most már van egy olyan ága is, hogy nem is úgy oszlik meg, hogy van egy munkatárs, aki a munkáját végzi, és van egy szakértő, aki leautomatizál dolgokat neki, hanem a munkatárs, aki a munkáját végzi, az megtanul olyan automatizációs eszközöket is, mivel a munkáját végzi, és egyébként amit csinál, ezt automatizálja. És ugye az online marketing erre egy nagyon jó példa, mi is nagyon sok mindent tudunk leautomatizálni. A számlázás, bankkártyás fizetés, visszaigazoló hírlevélküldés, stb. Ugyanez igaz az üzleti intelligenciának, csak az a lényege, hogy akkor most rengeteg adatot lehet kielemezni programozói tudás nélkül. Ez is nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy például a Power BI-ba, Tableau-ba ezeket az elemzéseket egy gombnyomással elvégzi a rendszer, tehát automatizálja is az ember, amit mi annak idején 2009-ben volt, ugye szoktam mondani, hogy már akkor több mint 1 millió bruttós fizetésen volt, és mit csináltunk hónap elején? Ilyen fizetésű emberek kattingattunk, azt most egyszer megnyomok egy gombot, és lefut. És ez nagyon sok szakmába köszön vissza. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban egy érdekes helyzetben vagyok én karriertanácsadóként, mert nagyon érdekli az embereket. Én is nagyon nagy potenciált látok benne. Ugye használunk is eszközöket. Például egyszerű videók feliratozására már mi is mesterséges intelligenciát használunk, meg több feladatra is. De munkakörökben még kevés munkakör jelenik meg. Épp tegnap néztem, hogy olyan Magyarországon olyan, az egyes állásportálokon olyan 20-30 olyan pozíciót látok, amiben mesterséges intelligencia emelt szintű tudást várnak el. Tehát nem az, hogy a ChatGPT-t akkor használ valamire, hanem mondjuk valami nagy nyelvi modellt kell valahogy integrálni, használni. Tehát még nem jelenik meg tömegében az a mesterséges intelligencia specifikus állás, amire én azt tudnám mondani, hogy gyerekek, akkor mindenki dobjon el mindent, végezzel ezt a 5-10 tanfolyamat, mert itt lesz több száz állás. Ellenben, ugye, vagy szemben a üzleti intelligenciával, lean-nel, digitális marketinggel, ahol már ez a helyzet. Tehát még egy korai stádiumban vagyunk, de azért érdemes tanulni, mert itt is valószínűleg egy csomó munkakörbe lesz az alapkövetelmény, hogy figyelj, napi munkádban ezt most már használni kell, a ChatGPT-t. Nagyon sokan ismeritek, azt kevesebben tudják, hogy ugye a Microsoft a ChatGPT-n anyacégének, az OpenAI-nak a 49%-os tulajdonosa, és kizárólagos jogot szerzett a OpenAI technológiák kereskedelmi hasznosítására, és 2023 őszétől a vállalati előfizetéseknél az Office programokban Copilot néven be is illesztette, és ott egy funkcióként elérhetők már mesterséges eszközök. Az Excelbe, a PowerPointba és egyéb programokba. Tehát ezeket el kell kezdeni használni.
Igen, azt gondolom, hogy a digitális tudás, főleg ezen a területen, ez nagyon nagy előny lesz, hiszen egy cég számára spórolni tudsz vele, hogy akár 2-3 ember munkáját is el tudod, vagy 2-3-szor olyan gyorsabb idővel el tudod végezni ezt a munkát. Másrészt szerintem egy fél év múlva, egy év múlva nagyon sokan fognak még kapcsolni, hogy hát kéne nekünk egy ilyen ember, aki ezt már tudja, és ne nekünk kelljen ezt megtanulni, és te már addigra ott vagy azzal a tudással, hogy te ezt már be tudod hozni egy cég számára, ami óriási érték lesz. Nagyon sok ember, ez kicsit kapcsolódnék ahhoz, hogy nagyon sok ember ezeket a tudásokat úgy köti össze agyba, meg talán mi is csináltuk ezt tévesen, mert mint nem te, hanem mi, hogy a fejlesztő, az IT, az csak programozó, és hogy valójában ez nem igaz. Tehát, hogy már nem csak programozóként lehet olyan digitális tudásunk, ami iszonyatos érték lehet egy cég számára.
Ez abszolút igaz, tehát ez, ahogy én látom a mesterséges intelligenciát, és azért egy-két cégvezetővel is beszéltem, ugye a podcast előtt említettem, hogy valakit felhívtam, akinek van egy nagyon ügyes mesterséges intelligencia alapú alkalmazása, de ő is azt mondta, hogy figyelj, ez nem külsős programozót csinált, hanem saját embereink kattintották össze, a Zapier nevű ilyen köztes összekötő szoftveren keresztül a ChatGPT-re rácsatlakoztak ilyen emelt szintű vállalati előfizetéssel, és így gyönyörű automatizmusokat tudtak megcsinálni, de ehhez nem kellett kódolni, nem kellett programozói tudás, össze kellett kattingatni. Nyilván ehhez is már egy tudás kell, de én azt gondolom, hogy ez az a szint, amiben, hogyha valaki most elmélyül, mint ahogy mi a online marketingben annak idején külsősként, vagy frissen bejövőként elmélyültünk, akkor nagyon nagy szakértői és státuszra tudásra tud szertenni. De jönnek ezek a kérdések ügyfelektől, hogy András, itt nagyon nyomod az adatelemzés, de hát az adatelemzés nem fogja kinyírni a mesterséges intelligencia? Már a ChatGPT-ben is vannak egyébként adatelemzési funkciók kezdetleges, de azért nem lehet, nem rossz. És ilyenkor azt mondom neki, hogy figyelj, ha kinyírja, akkor esetleg, akkor te leszel az az első között, aki adatelemzéssel foglalkozik, és tapasztalatot szerzel majd, hogy lehet adatelemzéseket, adatforrásokat, adatbázisokat mesterséges intelligenciával összekötni, integrálni, és ebből valamilyen használható dolgot kihozni. Tehát ne egy veszélyként nézd, hanem egy lehetőségként, hogy te már itt a nagyon használható tudást fogsz szerezni. Úgyhogy én ugye most is, meg egyébként is arra bátorítok mindenkit, hogy bátran tanulja meg a digitális eszközöket. Az, hogy digitális eszközt tanul valaki, az nem azt jelenti, hogy ő akkor programozóvá, vagy klasszikus értelembe vett informatikussá válik. Ettől azt remélem, hogyha ezt hangsúlyozom, hogy több ember mer belevágni, és kevesebben mondják azt, hogy hát András, én nem vagyok informatikus.
A magyar emberek többségénél, hogyha az merül fel, hogy többet akarok keresni, akkor ez egy szinte egyenlő azzal, hogy külföldre kell mennem dolgozni. És mit gondolsz erről? Itthon vagy külföldön építsünk karriert, vagy a korábban említett tudások milyen lehetőséget adnak nekünk akár külföldi munkavállalásra?
Ugye te is tudod rólam, hogy nekem is voltak ilyen elképzeléseim, hogy Amerikába akartam menni. Egyébként nem is annyira régen, 10 évvel ezelőtt, hogy akkor nem igazán ment, vagy közel sem ment jól a vállalkozásom. Ez amiatt van, mert Magyarország kicsi ország, kicsi a piac, ki kell menni Amerikába. Ugye többször jártam konferencián, nem csak ezért, épp valaki napokban kérdezte, bevándorlási jogásszal is egyeztettem. De aztán rájöttem arra, hogy, hogy ahhoz, hogy Amerikában sikeres legyek, hogy ahhoz akkora energia befektetés kell, hogyha én azt az itthoni cégembe, vállalkozásomba, magamba fektetem, akkor azzal az energiával itthon is sikeres leszek. És ez egyébként, amit mi megcsináltunk, az abszolút igazolja. És ez nyilván nekem is el kellett engedni dolgokat. Régen talán tudjátok, hogy volt egy dohányzásról leszoktató üzletárunk, az Ellen Karsz Easy Way to Stop Smoking, Allen Czar könnyen leszokni a dohányzásról, ami egy szuper módszer, de nekem is váltani kellett onnan, hogy fia, azt elengedni, áttenni a fókusz más területekre, visszatettük a gerillőnetre, az elindítottuk a mentorklubot, tehát mi is csináltunk egy pályamódosítást. Nem az volt a válasz, hogy jó, akkor csinálom ugyanazt, mint eddig, és még dupla erővel, hanem okosabban picit máshová tenni a fókuszt. És én azt látom, hogy ez nagyon sok karrierre is, személyes karrierre is igaz. Ugye Magyarországról tök könnyen gondolja azt az ember, hogy hát kint minden jobb, és most Ausztráliában tölthettünk 3 hetet karácsonykor, mert van egy ausztrál nagybátyám, meg egy nagynéném, nagyon régóta hívtak, hogy menjünk, kicsik voltak a gyerekek, de most már bemertük vállalni, és úgy tudtam kint lenni, hogy nem csak turistaként, hanem együtt töltöttük a karácsonyt, megismertem a kinti unokatestvéremet, ki mivel foglalkozik, ráláttam. Tehát, hogy picit beleláttam abba, ami turistaként az emberek nem látnak bele, hogy is élnek ott az emberek, mekkora egy lakás, milyen belülről. Uh-huh. És azt láttam, hogy nagyon keményen kell ott is dolgozni. Magasabb az életszínvonal, de nagynéném 71 évesen még dolgozik, a férje 72-3 évesen még dolgozik. Miért? Mert még nem tudnak elmenni igazából nyugdíjba. Uh-huh. Ugye ott abszolút magának. Hogyha kívülről nézem meg ezt az egészet, akkor azt látom, hogy hát egy nagyon gazdag ország, ami igaz is. Hogyha megnézem azt, hogy belülről milyen melós mindenkinek. És megint, hogyha valaki kimegy oda, találkoztunk magyarokkal, beszélgettünk, ugyanazzal az energiával itthon is szerintem sikeres tud lenni. Lehet, hogy picit magasabb lesz az életszínvonal, de mondjuk nagynénéméknek még nem 70 évesen, pedig szorgalmasak, ugye dolgoznak, még nem, nincs saját tulajdonú ingatlanuk. Bérelt házban élnek. Tehát, hogyha a karrier hack elvet megvalósítja valaki itthon, én azt látom, hogy itthon is lehet jól keresni, ezekben az állásokban pláne, és nem csak igazgatóként, hanem szakértőként. Tehát el lehet érni, én azt gondolom, hogy a 2 milliós keresetet, bruttó 2 milliós keresetet el lehet érni szakértői pozícióban. Ami nettó 1,5 millió, azért az már nem rossz. Ami ezen túlmutat, ott is látok egy nagyon nagy lehetőséget, hogyha valaki ugye digitális szakértőként már nem Magyarországnak dolgozik, hanem Magyarországon él, de külföldre dolgozik szabadúszóként, tehát ez nem munkaszerződéssel történik, ott a havi 3-4-5 millió forintot is elérik ezt a szakértők bevételbe. Nem alkalmazotti státusz, hanem nem fognak ilyen kettős adózás, meg ilyesmi miatt nemzetközi cégek nem fognak munkaszerződést kötni így, de azért egyéni vállalkozóként, KFT-ként még lehet, hogy egy picit kedvezőbb is az adózás, mint alkalmazottként egy. Másrészt pedig azáltal, hogy nem egy munkáltatója van valakinek, hanem lehet, hogy van 4-5 megbízója, az még egy nagyobb biztonságot is ad, mert az egyik kiesik, vagy megfelmondják a szerződést, akkor ott van még 3-4 másik. Aztán majd keresek újat. És itt könnyű elindulni, itt annyi, hogy ha van egy jó LinkedIn profilod, meg fognak találni, és jönnek majd a megkeresések nagy számba külföldről is. Tehát ez egy tök nagy lehetőség. Nem feltétlenül minden munkakörbe, tehát ezt nyilván egy gépészmérnök nem fogja tudni megcsinálni, mert neki a gyárba kell általában bemenni, dolgozni, és ott elvégezni, de nagyon sokan akár egy váltással meg tudják csinálni, és most már nem csak a programozók. Tehát, hogyha én is ugye a külföldi tapasztalatszerzésről senkit nem beszélnék le, hogy figyelj, menj ki 2-3 évre, 4-5 évre, szerez tapasztalatot, akár próbálj meg egy kicsit több pénzt keresni úgy, hogy nyilván magasabb lesz a fizetés, hogy az életszínvonaladat alacsonyabban tartod, nem emeled fel arra a szintre, és akkor könnyebben tudsz egy lakással elindulni, ingatlan elindulni Magyarországra. Ezeknek mind tök jó ötlet, de az, hogy most én kiköltözzek, nem csak én, hanem 20 évre, 30 évre, stb. Külföldre. Ez az én meglátásom, mondom, bennem is lehet, hogy csak öregszem, nem mindig láttam így, de karriertanácsadóként is ez felmerem vállalni. Tegnap beszéltem valakivel, egy hölgyel, akkor mondom ezt a példát, Olaszországba él, magyar hölgyről van szó, Olaszországba végzett egyetemet, másoddiplomás képzést, olasz a férje, Milánótól nem annyira messze élnek, 70-80 kilométerre, de nagyon nehéz helyzete van. Azt mondja, hogy fi András, itt a 1:30-kor vége az iskolának, kész, gyerekekért el kell menni, emiatt nőket nem igazán foglalkoztatnak a cégek, azt mondja, hogy nőként nagyon nehéz egy állást, egyetem bármilyen állást elnyerni, és hogyha elnyerek, azt mondja, az is határozott idejű, határozatlan idejű szerződés, kb. Kihalásos alapon kapnak az emberek, úgyhogy róla senki nem mondja meg, hogy magyar, mert perfektül beszél, akcentus nélkül olaszul, olasz állampolgár, olasz férje van, stb.
És így is nehéz.
És így is nehéz. És ugye itthon meg azt gondolom, hogy fú, de jó neki, hát ő Olaszországban él, hát milyen jó az idő. Hát azt mondja, fia, András, itt Észak-Olaszországban, Pósikságon, nem sokkal jobb az idő, mint Magyarországon. Tehát ezt az ember, és én is, ugye mi a veszélyes ebben a gondolkodásban, hogy hát majd kimegyek Amerikába, gondoltam ezt, akkor már itthoni üzletben nem fektetek. Volt két fogoros megkeresett, hogy csináljunk fogturizmus céget, és már nem tettem oda be magam, tulajdonos is voltam egyébként benne, de olyan fél lábbal álltam az egészhez, mert hát én majd kimegyek Amerikába, most akkor mit csináljak ezzel? Tök nagy hiba volt, mert nagyon sikeres cég lett, kiszálltam belőle, mert hogy én majd megyek Amerikába. Tehát ez a baj nekem a legnagyobb gondolkodás, ezzel a gondolkodás, hogyha ki akar valaki menni, menj ki, de határozd el magad.
Nagyon sok esetben a vállalkozóknál is vannak ilyen meghatározások, hogy valaki szerelemből lesz vállalkozó, valaki pedig profitorientált vállalkozó. De ha ezt visszavezetem az alkalmazottakra, az alkalmazottak világára, akkor azt látom, hogy itt is van egy olyan elképzelés, hogy én a hobbimból szeretnék megélni, hogy majd a hobbim lesz a munkám. Mennyire tartod ezt jó ötletnek, hogyha valaki a hobbija felé indul el, vagy ha inkább a felé indul el, hogy piacorientáltan nézi ezt a dolgot?
Nehéz kérdés, mert az embernek alapvető igény, hogy olyan dolgot végezzek, amit szeretek. De pont amiatt, amire utaltam már korábban, hogy az emberek nem igazán tudják kitalálni, hogy mivel is foglalkozzam, hogyha az más ahhoz képest, amit csinálok. Miért? Mert kevés más szaktát ismernek részletesen, és ha nem ismerek valamit, akkor egyszer nem tudom szeretni. Csak azt tudom szeretni, amit már valami tapasztalatom van benne. Emiatt gyakran azt a fals ötletet adja az agyunk, hogy figyelj, hát én váltani szeretnék, ezt már unom, ezt már csinálom egy ideje, stb. Mivel is foglalkozzak? Hát ugye olyan kéne, amit szeretek, mit szeretek, és akkor jön a hobbi. Hogy hát én a sporttal akarok foglalkozni, én az egészséges táplálkozással, én egy kávézót akarok nyitni, stb.
Kutyatréner
akarok. Kutyaidomító akarok lenni, stb. És ezek legtöbbször olyan területek, amikből nem lehet megélni. Miért? Mert ez az, hogy én szeretek sportolni, és nem vagyok edző, nincs edzői végzettségem, stb. Hogyha én el akarnék menni valami sporttal kapcsolatos dologgal foglalkozni, hogy nézzünk egy példát, a sport az egy baromi nagy költség. És versenyszerűen sportolnak a gyerekeim, rendszeresen beszélek a szakosztályvezetőkkel, elnökökkel, az egyesületben is egy óriási költség. Tehát abban nem lesz nagy pénz, pláne, hogy érted? Tehát szerintem nem ez a jó irány. Arról nem is beszélve, hogyha nekem valami kevesztelésből üzök, amint azt meghatározott keretek között határidőre, megrendelésre kell szállítanom, az onnantól kezdve megszűnik hobbinak lenni. Tehát ne innen induljatok ki, én inkább azt mondanám, hogy az egy jó kiindulási pont, hogy nyilván legyen egy olyan munka, amit tudok szeretni, amit meg tudok szeretni, ami rezonál arra, amivel én szeretek foglalkozni, ami az én habitusomhoz illeszkedik. még akkor is, hogyha nem ez a hobbim, és tudjak egy olyan munkarendet kialakítani, ami mellett van időm a hobbiaimra. És én ezt látom a kiegyensúlyozott élet, és fenntartható, prosperáló élet egyik titkának.
Köszönöm szépen, Vászt. Egy picit áttérnék egy másik területre, mégpedig arra, hogy nagyon sok ember szeretne home office-ban dolgozni, akár gyedről visszatérő kismamaként érthető, hogy miért akarunk, vagy akár irodai állásban olyan területre szeretne váltani, ami egy picit nagyobb rugalmasságot ad neki az életében. Ilyen szempontból mit javasolnád, aki egy egyszerűen irodai pozícióban van, adminisztratív munkakörben dolgozik 5-6 éve, merre felé induljon el, hogy akár egy fél év múlva már szabadúszóként, vagy home office-ban, ha nem is szabadúszóként, de nagyobb szabadságban, home office-ban tudjon dolgozni. Mik azok az irányvonalak, ami felé érdemes elindulni?
Ugye a Covid itt hozott egy nagyon nagy váltást, hogy lehet otthonról dolgozni, cégek tudnak úgy működni, hogy a munkatársak az idejük egy jelentős részében otthonról dolgoznak. Mindenki arra számított, hogy ez a Covid után gyakorlatilag zökkenőmentesen fog folytatódni, de mit látunk? Az látszik, hogy a cégek, a főnökök, vezetőség egyre inkább megint a satút szorítják meg, és hívják vissza a munkatársakat az irodába. Tehát olyan, mintha a főnökség nem bízna abba, és így általában a főnökséget mondom, ennek gyakran mi is a részesei vagyunk, nem bízna abba, hogy ez a otthoni munkavégzés lehet hatékony. És egyre több területen rendelik vissza. Lehet, hogy meghagynak egy nap home office-t, aztán kész, csókolom. Van home office nálunk, heti egy napot lehet otthonról dolgozni, már ahol van, mert nagyon sok területen nincs. Tehát egy nagyfokú visszarendeződés történt, még akkor is, hogyha nem tértünk vissza ugyanoda, ahol voltunk. Ez szerintem csalódásra ad okot. Én ott vagyok, hogy legyünk az irodában is, meg otthon is. Ugye látszik, hogy annyira drágák az ingatlanok, hogy az emberek a városközpontból egyre inkább kintebb mennek, térigényük is talán nagyobb lett, és így viszont az utazással rengeteg időt töltenek. A nagy kampányon ellenére is azért a tömegközlekedés szerintem egy csomó kívánni valót hagy maga után, de egyre több embernek van autója, mérhetően kb. Dupla annyi autóval, mint 2010-ben volt, vagy jelentősen több, nagyobbak a dugók, stb. Tehát most mi az istenekkel elvárni mindig mindenkit, hogy bejöjjön minden nap az irodába. De ugye azt kell látni, hogy ezt valaki, tehát ki tudja kényszeríteni a cégből, hogyha a cég nem adja magától, mert vaskalaposabb gondolkodás, akkor neki kell kikényszeríteni, hol tudja kikényszeríteni, ahol speciális tudása van. Ahol ő feltételeket tud diktálni. Miért? Mert az egy kuriózum tudás. Megint eljutunk odáig, hogy ezek általában modernebb típusú állások lesznek, a modernebb, hívjuk dinamikusnak, hívjuk karrierheknek, tök mindegy, hogy hívjuk, ahol olyan egyedi tudása van, ami a cégnek nagyon kell, emiatt jobban fog keresni, és a munka-magánélet egyensúlyt elő tudom segíteni azzal, hogy több home office-t tudok kiharcolni magam. Akár ugye vannak olyan ügyfelek, hogy teljes home office-ba dolgoznak, 2-3 hetente egyszer mennek be, de ez inkább a ritka, sokkal gyakoribb a hibrid munkavégzés, de legalább van hibrid munkavégzés.
Még mostanában elég gyakori, hogy például nagyon sok tanár akar váltani, és nagyon sokan jönnek be hozzánk, hogy mit tanuljanak, hogy induljanak el ebbe a váltásnak, nehéznek érzik a váltást. Mit javasolnál számukra, hogy hogyan csomagolják át a tudásukat a cégek számára?
Ez a tanárkérdés nagyon érzékeny kérdés, nagyon átpolitizált kérdés. Úgyhogy inkább megnézném ezt egy tágabb kategóriába, hogy mi van, hogyha valaki egy jelentősen más típusú területről jön, vagy akar váltani, akkor ezt hogy tudja megcsinálni? És ez egyébként a tanárok nagy részére is igaz. De ebbe a kategóriába sorolnám be, aki például félresiklott a karrier, és mondjuk futárként dolgozott az elmúlt 3 évben, pedig többre vágyik. Ilyenkor az a megoldás, hogy be kell menni egy generalista munkakörbe. A generalista munkakör, ugye egy ilyen általánosabb munkakör, például egy irodavezető állás, vagy egy ügyfélszolgálatos állás, ami vagy valamilyen asszisztens állás, logisztikai asszisztens, pénzügyi asszisztens, stb. Ezeknél általában nincs nagyon erős elvárás. Tehát nem kell szakirányú, felsőfokú végzettség, nem kell mérleképes könyvelő, nem kell. Tehát, hogyha valakinek van egy általános irodai számítógépes ismerete, egy jobb kommunikációs készség, akkor ezeket a munkaköröket be tudja tölteni. Ráadásul rengeteg ilyen betöltetlen állás van, tehát könnyű ezeket elnyerni, hogyha például ügyfélszolgálatos állásokat nézzük, több ezer betöltetlen ügyfélszolgálatos állás van. Nem feltétlenül a pultos állásokat értem, sőt kifejezetten nem azt értem, hanem például a vevőszolgálat, üzleti partnerektől jövő rendeléseket rögzíteni számítógépbe, kiszállítási problémákat egyeztetni a logisztikával, tehát mondjuk egy ilyesmi típusú ügyfélszolgálati állásból több száz van. Na most itt ez egy tipikusan jobb belépő állás. Miért? Mert nincs speciálvárás. Például a tanárok is be tudnak jönni, de sok más szakterület is el tudnak jönni. És hogyha itt szereztem valamennyi tapasztalatot, és képzem mellette magam, akkor már ugye beléptem a versenyszférába, beléptem egy versenyszféra cégbe, és utána második lépésbe tudom a karrierhacket megvalósítani. Például, hogyha valaki informatikus akar lenni, klasszik informatikus, de soha nem foglalkozott még emelt szintű informatikával, semmi programozói tudása nincs, stb. De még csak nem, hogy az sincs, hanem még informatikai rendszerekkel sem nagyon dolgozott. Neki az a megoldás, hogy azért ugye egy általános alap Office ismeretet magára szedje, Microsoft Office ismeretet, Windows 10, 11, Excel, Word, PowerPoint, ezzel már fel fogják venni például ilyen helpdeskes állásban, ilyen IT ügyfélszolgálatra, ebből is rengeteg van. Nem a leghálásabb munkakör, meg a legizgalmasabb, de arra jó, hogy az ember már bevezeti az informatikába. Ott szerez másfél-kétéves tapasztalatot, és képzi mellette magát, akkor el tud menni esetleg ilyen technical support specialistnek, tehát már ilyen emelt szintű probléma megoldás, akár tesztelőnek el tud menni, esetleg junior programozónak. Tehát ezt a gondolkodást kell behozni mindenkinek, hogy mi lehet az a belépő generalista állás, hogyha én nagyon nagyot akarok váltani. És aki nem dolgozott még irodába, például nekik mondjuk, ugye kozmetikus volt, vagy stb., akkor ez egy jó belépési pont lehet.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Nagyon-nagyon sok területet érintettünk, és szeretnének arra egy picit megkérni, hogy foglaljuk össze, hogy mik a fő üzenetek, hogyha valaki karriert szeretne módosítani, mi az a fő terület, amit érintsen, kezdve az, hogy ismerje meg a karrierhack módszert, tanuljon specialistának, inkább az a főbb irány, meg üljön fel a trendekre. Ezen kívül van bármi még, amit hozzáfűznél, ami ilyen fő üzenete a mai beszélgetésünknek?
Ha összefoglalnám, azt mondanám, hogy a közép-hosszú távú tervezéssel foglalkozzunk, tehát hogyha kezeljük ezt, hogy ez a mi stratégiai kérdésünk, a mi személyes stratégiánk, hogy a szakmai pályafutásunkat hogyan alakítjuk, és ezzel sokat kell foglalkozni. Ha valakinek nem jó a fizetése, nem tetszik a szakterülete, akkor így gyakran egy munkahelyváltás is ezeket a kérdéseket megoldja, tehát nem kell feltétlenül eldobni mindent, és akkor teljesen, vagy egy jelentősen új szakterületre menni, de nagy váltást nehéz kihozni. Tehát az, hogy én másfélszeres fizetést elérjek egy munkahelyváltással, az a legtöbbször nem megy csak akkor, hogyha én messze alul vagyok fizetve, vagy ha nem vagyok alul fizetve, csak azért, mert munkahelyet váltok, nem fogok másfélszer annyit keresni. Ugyanúgy, hogyha egy iparágnak tegnap volt egy logisztikai szakterületről jövő konzultációs ügyfelem, és hogyha az iparág adottságai nem jók, én hiába megyek át egy másik céghez abba az iparágba, az iparági adottságok, azok megint csak nem lesznek jók. Tehát itt jön a képbe, hogy szerintem sokszor azt kell mondanom, hogy ne áltassuk tovább magunkat, hogyha ez 5-10 éve ez az iparág, ez a környezet nem jó, akkor nem lesz jobb. Nem lesz jelentősen jobb, és itt nekünk váltani kell. És a váltás az össze kell szednünk. Ugye a bátorságunkat, képezni kell magunkat, de sokkal egyszerűbb helyzetünk van, mint mondjuk régen, mert van egy csomó trendforduló, csomó dinamikus új szakterület, ahol nagy száma keresnek új embereket, kompromisszumkészek a cégek, és úgy tudunk pályát módosítani, kisebb-nagyobb módosítást csinálni, hogy a pályamódosítása nem kell újra pályakezdőnek válnom, hanem akár a pályamódosításra egy lépésbe tudok előre menni. De ehhez tanulni is kell, ehhez meg kell találni ezeket a területeket, hogy mik ezek a nagyon keresett területek, modern dinamikus állások, illetve azokat a képzéseket is el kell végezni. A jó hír, hogy itt nem kell egy-két éves hosszú tanfolyamokra beiratkozni, ezek rövid képzések formájában elérhetők. Ha bárki többet szeretne erről tudni, akkor a karrierhack előadásomba, amit csütörtökön tartok majd, és szerintem be is linkelhetjük ide valahová, erről még nagyon részletesen fog beszélni.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést, nektek pedig köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk a következő podcast adásban.
Köszi Viki, ciao mindenkinek, sziasztok, sok sikert!